Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és kérdezném, hogy a gyermekeink itt vannak, meg vannak? Nem jönnétek ide előre az első sorba, hadd hívjalak ide benneteket. Van elég hely? 2, 4, 6. Ha már nagyobbak vagytok, és tudtok olvasni, akkor a Bibliátokat is hozzátok, vagy Bibliát kérjetek, és hozzatok magatokkal. Mert ma kicsit megcseréljük a sorrendet, és... Bár kérem, hogy maradjatok itt, és legyen nálatok Biblia. Aki még nem tud olvasni, vagy nincsen Bibliája, az hozza a rajzfüzetét, vagy a színezőjét, amivel szokott foglalkozni. De mai alkalommal az elején kaptok egy feladatot az ige hirdetésnek, és a végén egy meglepetést szeretnék nektek mutatni, majd a feladattal kapcsolatban, jó? De... azt szeretném, hogyha igekutatók lennétek, és ezért jó, hogyha van nálatok szentírás. És egymásnak segíthettek, de mondom a feladatokat. Ki a legidősebb közöttetek? No, akkor a nagyobbak jegyezzék meg a feladatot, és hogyha bárhol elakadtok menet közben is, akkor kérdezzetek rá is. Újra elmondom. 3 igét kéne megtalálni. 3 igét kéne megtalálni. Szervezzétek meg, hogy hogyan jegyzitek meg ezeket a feladatokat, és a végén ezeket az igéket kell ismertetni, és ehhez kapcsolódik a meglepetésem. Az első ige arról szól, és azért segítek a keresésben, majd nem az egész Bibliát kell átolvasni hozzá néhány perc alatt. Az első ige arról szólna majd, hogy hol olvassuk, és pontosan milyen méreteket olvasunk Noé bárkájának a méreteiről. Tehát hol olvasunk erről, annyit segítek, hogy Mózes első könyvének valahol az elején. Jó, most még egyezzétek meg a feladatot, mert ti már nem vagytok kicsi gyerekek, úgyhogy a feladat is egy kicsit komolyabb, viszont a meglepetés a kicsiknek is érdekes lesz, nem csak a nagyobbaknak, jó? Tehát az első feladat Mózes első könyve elején, csak ennyit mondok, hol olvasunk, de most még ne kezdjétek el keresni, mert mondom a következőt. A következő, minden Noéról szól ma az összes feladat, jó? Vagy valahogy kapcsolódik hozzá. A következő feladat az lesz, hogy Máté evangéliumában, tehát Mózes első könyve volt az Ószövetség első könyve. Máté evangélium a 3. könyve a Bibliának, az Új Szövetségnek. 3. Ugyan nagyon jó, az Új Szövetségben a legelső, tehát így könnyű megjegyezni az Új Szövetség legelső könyvében, Máté evangéliumában, hol olvashatunk arról, hogy Jézus Noéról és az ő napjairól beszélt. Annyit mondok csak el, hogy ez Máté evangéliumának valahol az utolsó 6-8 fejezetében valamelyik. Jó, felnőttek, nem szabad segíteni ezek a gyerekek, nagyon ügyesek és nagyon jól forgatják a Bibliát. Tehát Máté evangéliumában, az utolsó 6-8 fejezetben nézzetek majd körül, hogy Noé napjairól ott mit mondott Jézus. És figyeltek, megy még a feladatnak a memorizálása, megjegyzése? Nagyon komoly feladat lesz. Ti igazi ígekutatók vagytok. 3. feladat, jegyezzétek meg, Ézsaiás. Ézsaiás, próféta könyve, az Ószövetség egyik legvastagabb könyve. Itt is egy igét kell megtalálni. Hol olvassuk Ézsaiás könyve végén, az utolsó 5-6 fejezet között valahol, tehát Máténál is a végén kell keresni, Ézsaiásnál is a végén kell keresni. Hol olvassuk azt Ézsaiásnál, hogy arról beszél, hogy a farkas és a bárány a Noé bárkájában nem bántották egymást, ugye? Azt olvassuk, hogy az Újföldön sem fogják egymást bántani. Tehát a farkas és a bárány együtt legelészik ezeket az igéket is. Mire megtaláljátok, én is remélem végére érek a prédikációmnak. Ha már készen vagytok és megvan az összes, akkor jelezzétek, hogy most már nem sokára vége lesz az igehirdetés, vagy vége kell legyen az igehirdetésnek is, jó? És utána együtt a felnőttekkel egy meglepetést ezekhez az igékhez kapcsolódóan fogunk megismerni majd. Hajrá, gyerekek! Jó igekutatást kívánok mindenkinek! A délutáni alkalomra is mindenkit szeretettel várok. Egyrészt az évvégi káposztás magyari programjainkról jó lenne megbeszélni, még megerősíteni a szervezőket és a részvételünket is. A héten voltam egy nagyon érdekes házassággondozós képzésen, John Gutmannek egy nagyon érdekes képzésén, amivel kapcsolatban megosztanék veletek, mivel Gáborral voltunk együtt, de voltak nagyon érdekes jelenlévők, mint egy 40-45 terapeuta, pszichológus és mindenféle különböző ember volt, a közösségünk lelkészei is jelen voltak. Egy hasznos, érdekes dolog volt, a misszió szempontjából is hasznosítható érdekes dolog volt. Szeretném elmondani délután majd azt is, hogy jó lenne egy gyermek bibliaiskolát, gyermek biblia egyetemet, vagy Valdens gyermek egyetem, vagy még nem találtam ki, hogy minek fogjuk ezt nevezni, de szeretnénk egy ilyet indítani következő évben, és január-februártól 5 alkalmat havonkénti, egy vasárnap délelőttök közös gyermek alkalmakkal, bibliaismereti és élményszerű feldolgozással is, tehát ezzel kapcsolatos ötleteket, javaslatokat is. Szeretnék egy rövid misszióbeszámolót pár percben, a héten egy szeretetnyelvek sorozat zárult Szentlőrincen Délpesten, aminek sok kedves, örömteli tapasztalata is volt, hát ha tudjuk ezt hasznosítani itt is. Illetve volt egy jótékonysági koncertünk néhány hete, aminek szintén a misszió irányába mutató jelentősége, tapasztalatai lehetnek, ezeket is szeretném megosztani. Most azonban nyissuk ki az igét, mert a gyerekek már nagyon pörgetik a biblia lapokat, és keressük ki a 112. Zsoltárunkat. 112. Zsoltárból szeretnék néhány igeverset olvasni, a 4. verset, a 7. és a 8. verseket, és szeretném megosztani ezt, aki meg szokta hallgatni más gyülekezetekben a felvételeket, Édenben, stb., azok most tegyenek úgy, mintha először hallanák ezt az igehirdetést. Én nem szeretem ugyanúgy megtartani egyébként az igehirdetéseimet, mert akkor én magam is megunom. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy ennek az igének van olyan szép üzenete is, olyan más üzenete Káposztás megyeren is, mint amilyen az Édenben volt. A 112. Zsoltár 4., 7. és 8. verseit olvasom. Az igazakra világosság fénylik a sötétben, attól, aki irgalmas, kegyelmes és igaz. Semmi rossz hírtől nem fél az igaz. Szíve erős, az Úrban bizakodó. Rendületlen az ő szíve, nem fél, míg len ellenségeire lenéz. Egy bizonyos kérdésen gondolkodtam, amikor ez az ige a szemem elé került, és ez a kérdés az volt, hogy a mai ember miért szereti annyira a híreket? Miért szereti annyira a híreket? Észrevesztek magatokon valami ilyesmit? A hírekhez való vonzódás? A hírek iránt való érdeklődés? Van, aki a számítógép előtt teszi ezt, vagy a mobiltelefonján, de egy másik korosztály, a 40-50-60 vagy 70-esek is, vagy a fölöttiek is, a rádiót azért, hát csak felkapcsolom, ugye? Legalább egy időjárás jelentést, de hát az a végén van, nem? Ugye, akkor meg már előtte, hogy le ne maradjak. És az emberben van valami egészen érdekes érdeklődés, vonzódás a hírekhez. Amikor a világháború után megjelentek a szekrénynagyságú rádiókészülékek, majd később 80-as években az első színes tévék megérkeztek Magyarországra, akkor is még adventista családok is igyekeztek minél előbb beszerezni, hogy túl azon, hogy hétfőn nem volt adás, emlékeztek rá, milyen szép világ volt? Hétfőn nem volt adás. Ezen túl azért az ember nyilván nem azért a hát abszolút unalmas és semmit mondó műsorokért, de mondjuk a hírekért meghallgatta az ember, ugye? Vagy egy Szabad Európát, a hírek. A mai világban a híreknek még sokkal nagyobb a jelentőségük, igen ám, csak nem számolunk az ezzel járó káros mellékhatásokkal. A hírek végén nem mondják be, hogy kérdezze meg lelkésze, pszichológussal vagy presbitere véleményét a kockázatok és a mellékhatások tekintetében. Az ember fogyasztja a híreket, és nincsen tisztában azzal, hogy ezeknek milyen súlya és milyen jelentősége van az ő működése, az ő lelki békéje, az ő érzelmi kiegyensúlyozottsága vagy döntései szempontjából. Amikor megnéztem ezt a szót a Bibliában, hogy hírek, akkor láttam, hogy az Ószövetségben is nagyon szerették az emberek a híreket, és az ember mindig pletykás volt. Az ember szerette a rossz hírt, jó hírt, nem is érdekelte, vitte, adta, tovább osztotta meg. Úgy érzi az ember, hogy van egy híre, akkor nem fér a bőrében, mert lehet, hogy más mondani valója nincs az ember társainak, de legalább van miről beszélni. És abban a világban, amiben ma élünk, amit ugye 21. század, mi volt a 20. századnak a neve? Minek a század a 20. század? Tessék? 20. Tehát az még a 20. Akkor még csak született a 21. 20. század azért a technika, ugye? Tehát a technikai fejlődés, a tudomány még hamarabb kezdett fejlődni, tehát a 20. század már nem a tudomány százada, sokkal inkább a technika százada, különösképpen ugye világháborúk hihetetlen nagy lökést adtak a technikai fejlődésnek. 21. századra viszont már ott járunk, ahol Orsi jár. Hogy mondta, mi a 21. század? Az információ évszázada. Tehát ezt a nevet már gyorsan megkapta, már a század elején megkapta az információ évszázada. Testvérem, mit tudunk kezdeni az információval? A 112. Zsoltár 4. verse és 7. 8. versei valami nagyon egyszerű, nagyon világos üzenetet fogalmaznak meg ezzel kapcsolatban. Tehát a 4. versnél, hogyha megállunk, én szeretnék egy párhuzamot vonni. Azt mondja, az igazakra világosság fénylik a sötétben. Annak a sötétségnek, ami ma jellemzi a világot, és ez nem ilyen lekezelő minősítés, inkább tanácstalanságnak, összevisszaságnak nevezném. Tehát most ne azért mondjuk, hogy mi itt ülünk, mi vagyunk a világosban, és akkor a sötét világ, én ezt nem szeretem. Amikor a héten valahol tartottam evangelizációt, egy advent hitű, nagyon aranyos testvérem, amikor ajánlottam egy könyvet, akkor odaszólt, és azt mondta, hogy de hát ez inkább a világiaknak való, ugye nem nekünk. Nem csak kellemetlen volt ez a hozzászólása, mert ott számos őszinte Isten hívő világi ember is volt, hanem azt gondolom, hogy nagyon jól tükrözte azt, hogy mi sokszor a sötétségről gondolkodunk. A sötétség úgy egészében jellemző erre a világra, és ha nem vigyázunk, mi is abszolút értelemben beletartozunk, nem alaphelyzetben, világosságban ülünk. Mondtam is a kedves testvérnőnek, hát nem kezdtem el magázni, mert lehet, hogy hasonló megbántó lett volna, de lehet, hogy emberileg azt mondom, hogy megérdemelte volna, de hát ez nem a szeretet, hogyha ezt mondom. Mondtam is neki, hogy szerintem nincsen világ meg nekünk. Szerintem nincsen. Csak szürke embereket ismerek. Csak szürkéket. Mindegy, hogy milyen hitű, mindegy, hogy milyen vallású. Csak szürkéket ismerek, az egyik sötétedik, a másik világosodik, de szürkének mindegyik szürke. Tehát nagyon fontos, hogy a Zsoltárokban is, amikor azt mondja, hogy az igazakra világosság fénylik a sötétben, akkor az igaz is ott ül a sötétben, igaz? Nem arról van szó, hogy ő már a világosságban ül, egy nagy fénycsóva közepette, ő maga egy izzó, aki így világít, ugye? Legfeljebb visszatükrözhet a Biblia szerint az Istent kereső, ilyen értemben igaz ember. De azt mondja, benne ülünk a sötétben, és ennek a sötétségnek a nagy része, én most azt mondanám, azzal azonosítanám, az korábbi évszázadokban elképzelhetetlen mennyiségű rossz információ, vagy mennyiségileg feldolgozhatatlan információ, ami körülveszi az embert. Az emberi lélekre olyan nyomás soha nem nehezedett a történelemben, ha az információt vesszük, mint ami most nehezedik. És egyébként olyan szép, mert az első alapigény megmondja az orvosságot is. Világosság fénylik a sötétben ülő emberre. Honnan? Mitől? Miből? Nem, kitől? Attól, aki... És nagyon szép az azonosítás. Mert felsorol tulajdonságokat. Én tudok egy Istenről, aki valahol van, és a hitem szerint, mert egyszer hitvallást tettem erről, ez még nem azt jelenti, hogy a világossága, és én közöttem van egy folyosó, és valóban fénylik rám. Az Isten jellemének, ennek a személyes barátságnak, ismeretnek a következménye az, hogy amikor én látom őt igaznak, amikor látom őt kegyelmesnek, amikor amikor látom őt irgalmasnak, akkor árad rám a világosság. Tehát a vele való kapcsolat az nem azon múlik, hogy van-e villanykörte egy szobába, hogy ott világosság lesz, hanem attól, hogy fel van-e kapcsolva az a lámpa. Tehát a világosság akkor fénylik rám, aki ülök a sötétben, és a sötét nem válogat. Teljesen mindegy, hogy én adventista vagy nem adventista vagyok, sötétben ülök, és árad felém minden, tehát a hatás ugyanúgy ér engem. Nem vagyok körülvéve egy pajzsal, egy nem tudom én, valamiféle sugárvédő öltözékkel, árad rám. De azt mondja, hogy amikor én látom az ő, látom, tapasztalom, amelyik nap tapasztalom, amelyik órában tapasztalom az ő kegyelmét. Ki tapasztalja az Isten kegyelmét? Ki tapasztalja az Isten kegyelmét? Tessék, Árpi? Konkrétabban. Ki tapasztalja az Isten kegyelmét? Kinek van szüksége kegyelemre? Ki vagyok én, amikor kegyelemre van szükségem? Ezt a szót szerettem volna rögtön hallani. Kinek van kegyelemre szüksége? Ismerjétek a történetet, mikor egy híres, nem tudom, cár uralkodót elvisznek a börtönbe, és kivezénylik a rabokat, és végigmegy, és megkérdezi őket. Ismeritek? Megkérdezi őket, hogy ön miért van itt? Jaj, hát ez egy félreértés volt. Az, hogy engem ide behoztak, nem is engem kell. Kérdezi a következőt. Az is azt mondja, hogy jaj, hát a szomszédom volt, én csak a kisebb balhét csináltam, de tudja, mindig az a... Végén odaér, és azt mondja az egyik, hogy nézze, nincs mentség. Én azért vagyok itt, mert ami olyat tettem, amit soha nem lett volna szabad tennem, és elmondja, hogy borzasztó dolgot tett. És mit mond erre az uralkodó? Vigyék innen gyorsan ezt az embert, engedjék ki a börtönbe azonnal, mert elrontja ezt a sok igazat, akit lehoztak mellett. Tehát ne felejtsük el, hogy amikor arról van szó, hogy kinek van szüksége kegyelemre, akkor az azonosítás arról szól, hogy a sötétben ülő emberre, akire hat az a rengeteg sötétség kívülről, és aki belülről is maga csak sötétséget képes árasztani. Tehát azt mondja itt az ige, hogy az ember ebben a helyzetben van, és a környezeti ártalmakról a 7.-8. vers így szól még. Az igaz ember ott ül, ott van abban a környezetben, mégis, azt olvassuk, nagyon szép a jellemzés, semmi rossz hírtől nem fél. Szíve erős, az Úrban bizakodó. Egy olyan szép állapot, nem? A 21. századi ember állapota lehet ez az állapot. Semmi rossz hírtől nem fél. Vannak olyan telefonszámok, amik mikor csörögnek a telefonotokon, úgy összerándul a gyomrotok? Jaj, nincsen baj. Ugye? Ha? Vagy összerándul a gyomrotok, mert már maga rossz hír, hogy ő hív, nem? Tehát az én szeretetem lehet, hogy még nem tartott Krisztusban, hogy ő nekem egy pozitív emlék legyen, egy félelem nélküli kapcsolat legyen. Lehet, hogy ő, mint kapcsolat, félelmet generál, az ő létezése nekem egy rossz hír. Nagyon furcsa ezt kimondani, nem? Nagyon furcsa ezt kimondani. De hát beszéljünk teljesen egyenesen. Lehet, hogy az ember ezekkel a hírekkel így van, hogy fél egy orvosi diagnózis eredményétől, fél egy találkozástól, mert megvan a hír, hogy ma vele kell találkoznom, és nyilván erre rárakódik mindaz, ami a világban van. Mondok nagyon megdöbbentő hírt, engem nagyon-nagyon megdöbbentett. Azt hallottam 2 hónappal ezelőtt, hogy az Egyesült Államok az atom tölteteinek az áttelepítését elindította, hogy Törökországból Romániába áttelepítse az atom tölteteket. Ez engem nagyon-nagyon megrázott. Nem egy nagy hír, szerintem többnyire nem hallottátok, ugye? Valamiért engem mindig is politizáltam, de aztán gyógyulok ebből, megtérek, de mindig is nagyon érdekelt, és ez engem nagyon-nagyon megrendített. Óriási baj van a világban, amikor a kialakított egyensúlyrendszerek, ez még a választások előtt volt, az amerikai választások előtt, jóval, kialakult egyensúlyrendszerek nem teszik többé lehetővé azt, hogy a világ legnagyobb katonai szövetségének a vezető állama egy baráti ország területén már most látja előre, amit majd mi hónapokkal később látni fogunk, nem? És az ember arra gondol, hogy ma az atom töltetek minden szempontból nem adventváró fejjel gondolkodva, a világ feletti uralomnak a legfőbb szimbólumai, nem? Hiszen ennél nagyobb kárt talán járványokkal, vagy kémcsövekbe zárt vírusokkal lehet ma tenni, de az nem olyan hatásos, nem olyan másodperci hatást kifejtő. Megdöbbentő. Az ember elkezd ezen gondolkodni, lehet ma úgy élni? Vajon az emberek, akik körülöttem élnek, és most már ne az érdekeljen, hogy ők nekem tetszenek, vagy nem, úgy szimpatikusak, vagy nem. Tehát Krisztus segítsen kilépni az én kis komfortzónámból, mert mi ránk evangéliumot bízott, nem? Nem azt, hogy jaj, hogyan érezzem magam jól, jaj, hogyan találkozzak csak olyan emberekkel, akik mosolyognak, ha rám néznek, meg azt kérdezik, hogy jaj, hogy vagy, miben segíthetek, hanem ha én már Krisztusban gyógyulok, és nem az emberekkel próbálom magam folyamatosan vízen fenntartatni, akkor az ember ott van, hogy látja maga körül ezt a világot. Az emberek ott ülnek, és azt mondják, mi lesz holnap. És ott ülhetek én, és tapasztalom azt, hogy milyen az az Isten, az én Istenem, aki igaz, kegyelmes és könyörületes velem napról napra, gyógyítgat engem, orvosolgat, műtöget engem, itt-ott tapasztgat engem, és akkor, mert ez az alapja annak, hogy az igaz ott ül, és semmi rossz hírtől nem fél. Mert a gyógyulásával, a maga személyes bűneivel, a bűn az mindig személyes, a bűn az nem olyan, hogy bocsáss meg, amit az elmúlt héten tudó vagy tudatlanul cselekedett bármelyikünk közülünk. Ennek nincs köze a bűnbánathoz. Legőszintébben szoktam én is ilyet mondani néha imányban, vagy néha gyakran mondani ilyet. Ennek nincs köze. A bűn arról szól, hogy sötétben ültem ma is, Krisztus meggyógyított, és ezért nem félek az atomtöltetek telepítésétől. Nem félek a főnökömtől, nem félek attól a ilyen vagy olyan viselkedésű embertől, akinek a létezése egyébként Krisztus nélkül egy rossz hír lenne az én számomra. Főleg, hogy találkoznom kell vele. Semmi rossz hírtől nem fél. Szíve erős, az Úrban bizakodó. Nagyon szép a Károlyi fordítás. Miben különbözik, hogy azt mondja, hogy az Úrban bizakodó, és nem azt mondja, hogy az Úrban hisz? Mi a különbség a kettő között szerintetek? Az Úrban bizakodó. Milyen hívők szeretnétek lenni? Bizakodó hívők, vagy hívő, hisz, bízik? Én nem azt mondja, hogy bízik. Mi a különbség a bízik meg a bizakodó között?
Bizakodó állandóan bizakodik.
Igen. Nem egy végleges állapot ez, ugye? Tehát melyik az erősebb szerintetek? A bízik vagy a bizakodó? Melyik az erősebb?
De nem esünk kétségbe.
Ugye elestem, de felkelek. Hátam mögött vannak, de célegyenesnek időlve. Nagyon szép ez a bizonytalan biztosság. Ez a, amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Az a kifeszítettsége az embernek, a kegyelem és az igazság között van kifeszítve. Az egyik oldalról érzi a húzást, hogy nem olyan, ami ennek lenni kéne. A másik oldalról érzi az elfogadást, hogy nem baj, én szeretlek, és csak kapaszkodj belém. Tehát abban a kettőségben, hogy nem vagyok kész, de tudom, hogy valaki el tud készíteni engem. Fel tud készíteni, nem ki tud készíteni. Fel tud készíteni engem. Tehát nagyon szépek ezek a mondatok. Az Úrban bizakodó. Semmi rossz hírtől nem fél. Nem azt jelenti, testvérem, hogy legyen lelkiismeret furdalásod, amikor mégis megijedsz. A héten két olyan éjszakán volt, hogy rossz hírek miatt nem tudtam aludni. Miért prédikálok én a 112. Zsoltárról, nem? Nem úgy áll ki az ember, nem úgy beszél hitről, lehet, hogy ezért tetszik nekem a bizakodó szó is, pedig nyelvileg nagyon nem néztem utána a héberben, de tudom, hogy Károly elég precízen szokott fordítani. Nagyon szép ez, nagyon jó ezt látni, hogy az ember a semmi rossz hírtől nem fél, ebben még hadd mondjam azt, hogy az is belefér, főleg ha hívő emberek életrajzát nézzük az igében, hogy de megijed, de nem fél. Ugye? Bizakodó, de nem mindig az a nagy, erős hitű, bízó ember. Nem magasztalni akarom a törékenységünket. Nem azt akarom, hogy a hamis üdvbizonyosság erősödjön meg bármelyikünkben. Jó leszek ilyen bizakodóan, jó leszek ilyen ahogy esik hívőnek is. Nem ezt akarom erősíteni. Inkább csak az Isten kegyelmére szeretném a figyelmet felhívni. Arra, hogy néha olyan sötétség, nagyobb a sötétség belül, mint kívül, és ott ülünk, és az Isten mégis azt mondja, hogy ezzel a törékeny kereső, bizakodó hiteddel is szeretném, hogyha tudnád, hogy bennem biztonságod lehet. Bennem biztonságod lehet. Természetesen ez a biztonsághoz a bűnök nem tartoznak hozzá, tehát ne azt várd, hogy úgy fogadlak el téged, mert mit olvastunk az Isten bemutatkozásában? Ki az, akitől jön a világosság? Aki? Mit olvastunk? Pontos volt a felsorolás ott is. Irgalmas, kegyelmes és igaz. És igaz. Tehát ez is ott volt. De mégis azt mondja, és azt üzeni nekünk ez a Zsoltár, ez a semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős az Úrban bizakodó. Szíve erős. A gyerekek nem sokára végezni fognak, ezért nem tudok minden gondolatot elmondani, amit szeretnék. Az erős szív az egy nagyon fontos jelkép a Bibliában. Az nem csak azt jelenti, hogy fejben tudja. Az erős szív az nem csak azt jelenti, hogy fejben tudja. az azt jelenti, hogy egész érzelmi világával nyitott az Isten megoldására. Egész érzelmi világával. A Biblia nem szereti úgy szétválasztani a szívet és az érzelem világot, ahogy a modern ember ezt szétválasztotta, és aztán szenved, és nem tudja a megoldást. Éppen a héten kezdtem el készülni egy újabb ilyen, hát ilyen kifelé evangelizációs sorozaton, a nagyon kifelé, tehát a Bibliát nem ismerőknek meg. De volt egy olyan tanúság az elmúlt hónapok evangelizációinak, hogy olyan emberekkel találkoztam, akik valóban nem ismerik a Bibliát, de nyitottak lennének arra, hogyha az evangéliumról a mai nyelven beszélnénk, a mait nem úgy értem, hogy közönségesen, de mondjuk egy kicsit a tudomány, az érzelmi intelligencia, stb. Tehát ilyen oldalról egy kicsit megközelítjük. És nagyon érdekes, amikor a tudomány feltérképezi az emberi agy működését, és azt mondja, hogy mindent előbb élünk át érzelmileg, mint értelmileg. Ez egy olyan felfedezés, legalább 30-40 éves egyébként, csak ezen az úton tovább folynak a kutatások. Hogy amikor a Biblia egy nagyon komplexként kezeli az embert, és a szíve erős, az nem azt jelenti, hogy mert ugye felmondtad a hittételeket, és tudod, hogy abból levezethető, hogy neked nem szabadna lenne aggódni, ugye? Jóisten nem így gondolkodik. Ő alkotott minket. És mielőtt az agytörzsbe érkeznének, hogy ott rendszerezett módon kezelve legyenek az információk, amik minket érnek, már az amigdalában, a limbikus rendszerben már megfogannak az információk. És már a frászt ráhozzák az emberre. És az ember számára ez egy nagyon-nagyon furcsa állap. Elnézést, de vannak evangelizációk, teljesen kívülálló emberek, nem tudják, hogy van a Biblia, nem tudják, hogy mi az, hogy Máté 12 oszla 4-jel. Tehát ilyen emberekkel, hogyha ilyeneknek prédikálunk, akkor ilyen témákkal kezdjük sokszor, szeretetnyelvekkel, meg önismereti, meg kapcsolatépítő, meg házassággondozó, biztos tudjátok ti is ezt. De amikor az ember rájön arra, hogy a Biblia mennyire pontos anatómiailag, és hogy a mi emberi lelkünk valóban hogyan működik, és hogy Krisztus pontosan ezeken keresztül, mindezeken a csatornákon egyszerre értelemhez és szívhez, érzelemhez akar szólni, és így akarja az embert elérni, miközben a sötétség árad ránk, és a rossz hír hogyan hat az ember érzelmi világára, hogyan hat a rossz hír, nem? Egyedül ülsz otthon a lakásba, eldől a könyveszekrény mellett valami, minden buta könyv, krimi és film eszedbe jut, amit valaha életedben néztél, ugye? Mert gyorsabban kapcsol a limbikus rendszeren keresztül, és először behozza a félelmet. És gyorsan behívja össze hozzá a memóriából, behívja a memóriából az összes lehetséget, ami lehetőséget, ami neked valahol emlékekben, információban, vizuális élményben, vagy olvasmányban, valahol megvolt. És itt van a kérdés, hogy a világosság forrásával milyen kapcsolatban vagyok, hogy mennyire hamar tudja a krisztusi válaszokat is behozni. Hogy mennyire szoros a kapcsolatom, hogy mennyire igaz, amiről a Filippi levél beszél, hogy amik csak igazak, amik csak tiszt. Ahogy Jézus nekünk azt üzeni, hogy ne azért ne nézz, ne azért ne olvas, ne azért ne hallgass, ne azért ne foglalkozz bizonyos dolgokkal, hogy legyél ilyen jó kis beszűkült látású, vallásos, semmire nem használható ember. Nem azért, hanem hogy mérlegeld mindig, hogy a lelked, az idegrendszered, a gondolkodásod, az érzelmi világot szempontjából, mert majd ezekből akaratoknak és jó döntéseknek kéne születni. Hogy ezért mit eszel, hogy ezért mit engedsz be, hogy ezért hogyan működsz. Olyan szép, hogy az Isten, a nagy alkotó a működésünk szempontjából, és nem azért, mert bizonyos bűnök neki nem tetszenek, meg bizonyos szokásainkkal már pedig ő nem engedhet be a mennybe, nem erről van szó, hanem gyógyítani akar bennünket most és folyamatosan. És azért mondom el ezt egy kicsit ilyen, talán ilyen közönségesebben, mert a mai ember problémáját nekünk értenünk kell. És ez a mai ember problémája. A mai ember egy fogyasztó. De most már túl vagyunk azon, hogy kialakult az élelmiszeripar, hogy kialakult a divatnak mindenféle ága, boga, és fogyaszt az ember, és ezek a 70-es, 80-as, 90-es évek. Most már ott tartunk, hogy információfogyasztás folyik. És az emberek torzulnak bele, és mennek tönkre. És hogy pedagógiai szakanyagokban, vagy konferenciák előadásain hallod, vagy megnézed a YouTube-on, mert minden hozzáférhető manapság, és elmondják a nem vallásos, nem hívő, nem lelkész emberek, szakértők, hogy soha ilyen érzékeny nem volt az a gyerekanyag, ami ma szaladgál körülöttünk, akikkel ma valamit kéne kezdenünk, akiket ma valahogyan békességre kéne nevelni, miközben Amerika az atomtölteteket Törökországból áthozza Romániába, mert nincsen garancia semmiféle emberi szövetségi rendszer ezen a világon. És akkor a gyerekeinket valahogy neveljük fel, nem? Valahogy legyünk kiegyensúlyozottak mi magunk is. És a 112. Zsoltár ezt mégis felajánlja nekünk. És ilyen háttéren újra olvasni, az igazakra világosság fénylik a sötétben. Ez a szó, hogy sötét, talán egy kicsit mást jelent, nem? Világosság fénylik a sötétben. Attól, aki, mert a hit az egy személyes Isten-ember kapcsolat valóságos 24 órás létezését jelenti, aki irgalmas, kegyelmes és igaz. És az ilyen ember, aki ezt az akit ismeri, semmi rossz hírtől nem fél. Szíve erős, az Úrban bizakodó. Rendületlen az ő szíve, nem fél, míg len ellenségeire lenéz. Az emberi természetem szerint olyan megnyugtató ez az utolsó szó, ellenségeire lenéz. Hát hogy néztek ki, nem? De aztán kerestem egy bibliai párhuzamot erre. Jézus ott volt a kereszten, és ellenségeire lenézett. És mivel az ő szíve megrendült, de mégis rendületlen maradt, mivel hitt és bízott, de aztán a bizakodás is kitűnik egyik-másik mondatából, olyan szép, amikor azt mondja, hogy légy irgalmas hozzájuk, mert még azzal sincsenek tisztában, hogy milyen hatások érik őket. Nincsenek, nem ők a hibásak, hogy mit tesznek. Köszönöm, tudunk-e mi a jézusi szeretettel tekinteni a körülöttünk élő világra? Amennyire erősek vagyunk az Istenben, amennyire védettek vagyunk a sötétség közepette, mert a világosságot kérjük és engedjük, hogy ránk világítson. Annyira fogunk tudni azzal a jézusi tekintettel lenézni az ellenségeinkre. Nem azért, mert magasan vagyunk. Mert Jézus nem magasan volt, amikor, tudjátok, milyen szimbolikája volt annak, amiért Jézust különösen megvetették a kereszten, hogy ha te Isten fia vagy, akkor végképp hogy lehetnél ég és föld között kifeszítve? Tudjátok, hogy ez mit jelentett az Ószövetsége, vagy az ókori embernek? Mint ugye az öngyilkosság, vagy az akasztás, amikor ott van valaki ég és föld között, semmelyik nem fogadja be. Se itt, se ott. Ők ránéztek, és azt mondták, hogy a rómaiak ezt megtehették veled, te mindenkit gyógyítottál, magadat nem tudod megszabadítani, se ott nem kell lesz, se itt nem kell lesz. Jézus pedig ebben az ókorilag talán legmegvetettebb helyzetben is, az ő lelkében. Milyen bizakodással, milyen szeretettel tekint le az ellenségeire, és tudja azt, hogy van ennek értelme. Tudja azt, hogy a győzelem azt jelenti, hogy az atyával összhangban lenni és maradni. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, lássuk ezt a világot így, és nyilván így látjátok, tehát nem hiszem, hogy új gondolatokat mondtam volna, csak vegyük észre azt, hogy ennek a világnak a jó hírre van szüksége. Amikor a hírszót megkeressük a Bibliában, akkor természetesen eszünkbe jut az is, hogy a végidők jeleként beszél arról, hogy elhalnak a félelemtől. Miért? Mert hallják a híreket, ugye? Elhalnak a félelemtől, mert kitetéssel találkoznak. Találkoznak hírekkel, amik sokkolják az embereket. Szeressük az embereket magunk körül. Találkoznak hitetéssel, tehát hogy már egyszer mondtak nekem álmegoldásokat. Én már nem hiszek az ilyen módszerekben, meg terápiákban, meg vallásokban, meg hitekben. Nekünk valóban a tiszta evangéliumot kell nekik elvinni. Olyan szép az Új Szövetség válasza. Máté jó híre, Márk jó híre, Lukács jó híre, János jó híre, rögtön négy jó hírrel válaszol a négy evangélista. A négy örömhírrel, arra a nyomorúságra, ami a Jézus korabeli világot jellemezte. Amire azt mondja Jézus, hogy a Noé özönvize, a Jeruzsálem pusztulásának a kora, és az ő eljövetele előtti események teljes párhuzamban vannak egymással. És ezekben a párhuzamokban szólít fel minket, akik most ebben a harmadik eseményben élhetünk az ő eljövetele előtt, hogy bízzunk benne, hogy keressük meg őt, hogy lássuk az embereket így, mint akik rászorulnak arra a világosságra, ami minket is gyógyít napról napra. Ugyanúgy sötétségben, külső-belső sötétségben, Isten nélkül ilyen állapotban lévő emberekre. Gyerekek, hogy álltok az igékkel?
Kettő sehogy.
Kettő már megvan?
Csak a második.
Hát együtt fejezzük be akkor ezt a feladatot. És az a jó hírem akkor most nektek, az a jó hírem akkor, az az igazság, hogy Máténál kevesebb segítséget adtam, mint múltkor legutóbb a gyerekeknek, ahol ugyanezt elvégeztük, és ott olyan hamar végeztek, hogy gondoltam, hogy ti viszont nagyon erősek vagytok azért Biblia ismeretben, hogy egy kicsit nehezítem a feladatotokat, de lehet, hogy ez nehezebbre sikerült, mint ahogy én ezt gondoltam. Úgyhogy az a jó hír, gyerekek, hogy itt nincsen osztályzat, vagy nincsen érse, hanem együtt megoldjuk a végét akkor, jó? Megvan akkor az első?
Igen, a második is.
No, akkor halljuk. Mózes első könyve. Bárka adatai.
6. fejezet
15. vers. Jól mondtam, amit? Mik az adatok? Hallgassuk meg a bárka adatait.
Elolvashatom?
Légy szíves, igen.
Miképpen csinálj pedig azt. A bárka hossza 300 sin legyen. A szélessége 50 sin. És a magassága 30 sin.
Át tudjuk váltani ezeket a méreteket, gyerekek? Bárka hossza, szélessége, magassága? No? Igen, tehát a 300 sink hosszú bárka, gyerekek, az mekkora, hogyha azt mondjuk, hogy a 45-50 centi egy sink, megfelezzük a 300-at, ugye? Hosszúság az akkor?
150.
150 méter. Milyen nagy a 150 méter?
Hosszú.
Hát nem tudom, hogy mondhatom ezt így, de az én mértékegységem gyerekkorom óta a focipálya. A 150 méter az másfél focipálya hosszúság. Az elég nagy, ugye? Az elég nagy. Aztán a szélessége?
Én fogom olvasni az Ézsaiás
mellé. Szélessége 50 sing.
Szélessége 50 sing, azt is megfelezzük. Milyen széles volt? Mondhatod is, Dani.
25 méter.
25 méter széles volt. Hát ezt is valahogy el tudjuk. Ki kiváltsa át? Ugye ez egy fél focipálya fele. Tehát ez így... Aztán a magassága?
30 sing.
Az 15 méter körül van, ugye? A 15 méter az hány emelet? Építőipar?
5.
Ugye? Körülbelül 5-6 emelet magas. Köszönöm szépen az első igét. A második igénk Máté evangélium a 24. fejezete. Azért mondom. Tehát azt mondtuk, hogy Máté végén, Máté evangélium a 24. fejezetében azt mondja Jézus, hogy az utolsó időkben, ugye ez egyszerre Jeruzsálemre is, az ő második adventjére is mondta, olyan idők lesznek, mint a Noé napjaiban. Amikor az emberek kaptak figyelmeztetést, de ők csak élték tovább az életüket, mint hogyha semmi nem történne, amire nekik oda kell figyelni. Kérhetem, hogy ezeket a lámpákat kapcsoljuk le itt elő? Köszönöm. Tehát Máté evangélium a 24. fejezet, felnőttek közül ki tud gyorsan segíteni a pontos igét megtalálni Máté 24-ben? Adél, megvan?
36 vers.
37.
No, felolvasod akkor? Itt most már lehet felnőtt segítség. 24-37. Ki olvassa?
Mert én 24, 37.
Ellenőrizzétek, hogy jól mondták a felnőttek.
Amiképpen pedig Noé napjaiban valaképpen lesz az ember fiának eljövetele is.
Tehát Jézus ugyanerre hivatkozik. Ugyanerre. Az utolsó igénk pedig Ézsaiás könyvéből való.
Én elolvasom megint.
Mondjad. Igen.
Ézsaiás könyve 65-25.
65-25.
Farkas és a bárány együtt legelnek az oroszlán, mint az ökör. Szalmát eszik, és a kígyónak hol lesz az ő kenyere. nem ártanak és nem pusztítnak sehol a szentségnek hegyén. Így szól az Úr.
Így szól az Úr. Milyen sokszor próbáltuk már ezt elképzelni, nem? Hogy vajon milyen lesz, hogyan fog teljesedni ez a csodálatos ígéret. Na nézzünk, hoztam nektek egy hírt, már múltkor beszélgettünk róla itt délután a felnőttekkel. Felismeritek, hogy mit láttok ott?
Noé bárkány.
Noé bárkány. És ez az eredeti Noé bárkány?
Nem.
Nem, hanem megépítették. Ugye az Egyesült Államokban megépítették, méghozzá eredeti méretei szerint, és méghozzá rendesen fából építették meg. Tehát ugyanúgy, hogy úgy nézzen ki kívülről és belülről, mehetünk tovább, majd Péter segíts, jó, még mehetünk tovább. Tehát így néz ki oldalról, egy kicsi, egy kis tavat mellé raktak, és látjátok, hogy az emberek mennek, alá egy látogatócentrumot raktak betonból, tehát nem az Ararát hegye van alatta, de így van eredeti méretekben, és nyilván csak a méreteket tudjuk, tehát pontosan a kinézetét nem ismerjük, de különleges élmény lehet, nem? Akik elmentek, egy-két ilyen riportot néztem, azok elmondják, hogy valahogy egészen érdekes úgy odaállni, meg úgy belelépni. Nagy küzdelem kialakult az oktatási intézmények között, mert azt mondták abban az államban, hogy ez felháborító, mert most hogy fognak így biológiát tanítani a gyerekeknek, hogyha ez a bibliai történelem szemlélet ez megy át. Úgyhogy így néz ki, képzeljétek el, nagy beton talpakon, és belülről is így néz ki. Mint egy szép nagy gyülekezeti épület, folyosókkal, itt meg tudod állítani, Péter? Jó, itt folyosókkal, és akkor látjátok ezeket a fa hatalmas oszlopokat. Hát különleges lenne. A leírás szerint nem hoztam túl sok képet, meg lehet nézni az interneten, utána lehet, de különböző kitömött állatok, vagy szóval az állatoknak a másolatai belül is megtekinthetők, és az ember el tudja képzelni egy kicsit, hogy vajon milyen lehetett ez az egész. Úgyhogy nagyon kiéleződött azon a vidéken most a vita, hogy akkor vajon helyes-e a bibliai szemlélet, vagy nem helyes, meg hogy akkor ehhez a kivitelezők állami pénzeket felhasználtak, vagy nem, és hogy az adó visszaigénylés az egyházállam szétválasztott. De nagyon sok háttér története is van ennek, de a hírnek a hasznosabb része az ez. Mehetünk tovább. Ez egy nagyon fontos kép, gyerekek. Mit látunk ezen a képen? Noét és az ő családját. Ahogy bent a bárkában is.
És ezt így fotózták, vagy ez csak ki van tőle.
Ezek viaszbábuk, igen. Csak hogy el tudjuk képzelni. El tudjuk képzelni. Nagyon jó a kérdés, nyilván, mert az annyira hasonlít, nem? Tehát ilyenek a hírek, becsapósak néha. Tehát annyira hasonlít, de hogy el tudjuk képzelni, hogy ők ott bent is mindig áhítatot tartottak. Áldoztak, imádkoztak az Istenhez, mert tudták, hogy az ő egyedüli reménységük, a jó Istennek a gondoskodása, a gondviselése. Itt van ez a gyönyörű igevers, amiből fel is olvastátok az Újföldről, hogy házakat építenek és bennük lakoznak, szőlőket plántálnak és eszik azok gyümölcsét, farkas és a bárány együtt legelnek, az oroszlán, mint az ökör szalmát eszik, és a kígyónak por lesz az ő kenyere. Nem ártanak, nem pusztítanak sehol, szentségemnek hegyén, így szól az Úr. És egy kis vetítést hoztam még hozzá, ami lehet, hogy meglepő lesz, mert ilyen a valóságban nincsen, de azért nézzük meg, jó? Ezt a kis vetítést csak azért találtam, mert találtam, és nagyon tetszett, hogy hogyan jelenítik meg ezt. Hogyan jelenítik meg ezt. Azt már most látszik, hogy ugye itt valami fog történni, ugye? Ugye milyen szeretetben együtt iszogattam? El sem tudjuk képzelni, hogy ez milyen lehet, nem? Önfeledten csak. Képzeljétek el, hogy az állatokat eredetileg a Jóisten szeretetre teremtette. Nem arra, hogy egymást bántsák. Ez csak miattunk van. Hát ez egy igazi jó hír, nem? Hogy Jézus ilyen országot, ilyen országot készít nekünk, és az utolsó kép Noé-nak az Isten félelme. Azok, akik a jó Istennel ezt a szoros kapcsolatot fenntartják, és ahogy elképzelhetitek, hogy ők ott bent, azokban az időkben így együtt voltak az állatokkal, és az Isten gondoskodott róluk, ahogy majd az Újföldön farkas és a bárány együtt legelészik. Köszönöm szépen a vetítést. Kedves gyülekezet, én azt kívánom, hogy az igének kutatói legyünk, ahogy ma a gyerekek voltak. Azt kívánom, hogy ez biztosítsa számunkra azt a biztonságot, amiről a Zsoltárban olyan szépen olvashattunk, hogy semmi rossz hírtől nem fél. Azt kívánom, kedves gyülekezet, kedves testvéreim, hogy az életünkben, az előttünk álló héttől is ne félelemmel gondolkodjunk, hanem keressük és tapasztaljuk meg a Jóistennek azt a szabadítását, ahogyan ő a kapcsolatainkban, az egészségünkben, az élet feladatainkban, a hivatásainkban meg akar minket őrizni és vezetni. Úgy legyen. Amen. Szerető Atyánk, megköszönjük neked Jézus Krisztust, akit elküldtél értünk. Olyan jó, hogy közel jött hozzánk, és megmutatta a te jóságodat, a te igazságodat, a te szeretetedet. Olyan jó, hogy azóta is, ha megnyitjuk az igét, akkor az Ószövetségben, az Új Szövetségben, a te ígéreteiddel, a te bátorításoddal találkozhatunk, és téged is egyre jobban megismerhetünk. Köszönjük a mai énekeket, a mai imádságokat, a mai igét is, amit adtál nekünk. Köszönjük, hogy gyerekekkel, idősekkel együtt ünnepelhetjük a szombatot, és várhatjuk azt a csodálatos napot majd, amikor a te országodban együtt lehetünk. Add, hogy addig is betöltse a mi szívünket a te jó híred, a te evangéliumod. Segíts nekünk fogékonynak lenni, és a mi hitünkkel te beléd kapaszkodni. Úgy, hogy bizakodással, hogy reménnyel tekintsünk, és ne a félelem és ne a görcsök jellemezzék a mi életünket, a mi lelkünk állapotát. Így legyél velünk, így gyógyíts bennünket tovább, segíts türelemmel, reménnyel, szeretettel lenni az emberi kapcsolatainkban is, és továbbadni azt az örömhír, továbbadni azt a szeretetet, amit te adsz nekünk. Köszönjük, hogy kérhetünk téged erre, és kérjük, hogy eleveníts meg a mi missziós buzgalmunkat is, áldjad meg a GLO munkát, áld meg az itt a kerületben, itt a környéken tartott különböző missziós alkalmakat is, amikor az embereket összehívjuk és megismerkedhetünk velük. Kérjük, így maradj velünk és tarts meg minket. Jézus nevében jöttünk te hozzád, és köszönjük meg, hogy bízhatunk, hogy te meghallgatod a mi imánkat, Atyánk. Amen. igazra, világosság fénylik a sötétben attól, aki irgalmas, kegyelmes és igaz. Semmi rossz hírtől nem kell félnünk, szívünk erős lehet az Úrban bizakodó. Amen.